William Blake, a mások bánata. Láthatok búsulni mást, s nem érezném bánatát. Láthatok-e szenvedőt, hogy ne vigasztaljam őt. Látva könnyet más szemén, bánatát ne érezzem én. Apa síró kisfiát nézes, bú ne járja át. Ülhet némán egy anya, míg szorong sírmagzata. Nem, nem, ó, ez nem lehet, ez nem eshet soha meg. S ki mosolyt hint, mere jár, hallva, hogy egy csöpp madár búttól, gondtól sújtva zeng, s egy kisded sírva, mint eseng, nem ül fészkéhez talán, s enyhít szíve bánatán, vagy a kis bölcső felett nem sír gyermek könnyeket, s ülve éjt napot vele, könnyeit nem törli le. Nem, nem, ó, ez nem lehet, ilyet soha nem tehet. Örömét szétosztva mind, szinte kisded lesz megint, s a bú ismerőjeként hordja bánatunk felét. Ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott, s ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk holtja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, s még meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai délelőttön is. A mai alkalommal szeretném, hogyha a Krisztus válaszát vizsgálnánk meg egy olyan helyzetben, amikor méltán merül fel az emberben a kérdés, hogy vajon most ez miért történik. Pár évvel ezelőtt kaptam kézbe egy könyvet, nem mondom, hogy minden mozzanatával egyet tudok érteni, de nagyon sok kérdés, felvetés és a válasz, az, ami bennünk mindnyájunkban megfordul, ezt ő is felveti. A címe ennek a könyvnek az, hogy amikor nem értjük Istent, hitben maradni, ugye így indul, bár ez apró betűvel van, csak följegyezve, és akkor utána nagybetűvel, hogy amikor nem értjük Istent. Hitben maradni akkor, amikor az ember nem érti, hogy mi miért történik, és az elmúlt hetek, hónapok, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt években nagyon sokszor merült fel bennem a saját életemmel kapcsolatban is, hogy na, ezt vajon az Isten most miért? Most vajon miért? És itt van ide a válasz a versben, a már a bevezető versben is olyan szépen hangzott el, hogy lehetetlen, hogy az Isten ne indulna meg, lehetetlen, hogy mi ne induljunk meg, amikor a mások nyomorát, nehézségét látjuk, hogy a szívünk ne legyen érzékeny erre. De amikor azt tapasztaljuk, hogy imáink elhangzanak, buzgó könyörgéseink, és mintha nem történne semmi, és hozzáteszem még egyszer, amikor nem értjük Istent, hitben maradni nagyon nehéz, erre van azért mégis az Krisztusnak egy üzenete, egy bíztatása. Az elmúlt héten, amikor együtt voltunk többen így veletek, többen délután már nem voltatok, Zsezinger János testvérünk elmondta, hogy milyen sorozatot tart, aminek most ugye a hirdetését hallottátok is, az Őrjárat utcai gyülekezetben, a Kecskeméti Jánossal, hogy kik a boldogok. És a boldogok, kik a boldogok között felhangzott egy ige, és ez nagyon elgondolkodtatott engem, és ezt az igét is, ennek az igének, vagy Krisztusi kijelentésnek a körülményeit is szeretném veletek megosztani, mert válasz lehet nekünk arra, hogy amikor nem értjük Istent, akkor mi hogyan gondolkodjunk? Hogyan akarjunk gondolkodni? Hogyan akarjunk érezni? És egy pár bibliai történetet, aztán mai történetet is szeretnék megosztani veletek ebben a témában. Lukács evangéliuma 7. fejezetéből a 18. verstől a 23. versekig olvassuk el a Szentírás szakaszát, és a választ a 23. versben szeretném, hogyha megtalálnánk magunk számára. A történetünk azzal kezdődik, hogy Jézus Krisztus többeket így meggyógyít, illetve feltámasztja a naini özvegy Józsefnek a fiát is, és a 7. fejezet Lukács evangélium, a 7. fejezetének a 17. fejezete arról tesz bizonyságot, hogy kiment ő felőle e hír az egész Júdába, és a körül való minden tartományba, ugyanis azt gondolták, kezdték el gondolni az emberek, hogy nagy próféta támad közöttük, és az Isten megtekintette az ő népét, és ennek a híre elterjedt Júdába és a körül levő tartományokban. És ezek után olvasom így a történetünket. 18. verstől, tehát Lukács evangélium a 7. fejezetének a 18. versétől. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldte Jézushoz, mondván, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzá mentek, mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta meg a szeme világát, és felelvén Jézus mondta nékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sentek járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És amiről olvastam, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Tudjátok, nagyon szíven ütött engem ez a rövid kis üzenet. A többi igazán nem is annyira volt üzenet, mint hát tapasztalata ezeknek a tanítványoknak, János tanítványainak, amire szintén nagyon szükségük volt. De Krisztusnak itt van ez az üzenete, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Nagyon különleges azt talán meg is tanulnunk, hogy mi a boldogság. Ugye legutóbb délután azt igyekezte János a szívünkre helyezni, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. És boldog az is, aki akkor is az Isten mellett marad, hitben marad, amikor nem érti Istent. Amikor nem érti, mi miért történik. Próbáljuk ezt a történetet úgy egy kicsit tágabban megnézni, hogy keresztelő Jánosban hogyan is merülhettek fel ilyen gondolatok, hogy te vagy-e az, aki eljövendő vagy, mást várjunk. Az ember egy kicsit talán el is ítélné keresztelő Jánost, hogy pont ő nála. Tehát pont nála. Pont ő benne merül fel ez a gondolat, hiszen annyi minden tapasztalata volt már Krisztussal. Hallotta az égből az Isten szózatát, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. De felismerte Krisztusban azt, hogy inkább neki kellene Krisztus által megkeresztelkednie, és nem neki Krisztust alámeríteni. Hát nem nagy dolog ez, felismerte. Annyi mindent felismert. Rámutatott az embereknek arra, hogy ímé az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát kellett ehhez tapasztalat, és kellett ismeret. Hitben hol állt keresztelő János? Egészen úgy tűnik, hogy magasan. Mindezek után, amikor ott van a börtönben, és amikor azt látja, hogy mintha az egész szolgálata hiába lett volna, hiszen most börtönben van keresztelő János, azért, mert megfette Heródest és Heródiásért, akkor ott van benne az a kérdés, hogy tényleg te vagy ez? Nem érdekes ez a gondolat, nem érdekes ez az élethelyzet. És ez azt szeretném mutatni, hogy elfáradhatnak, meglankadhatnak a legkülönbek is. De az Isten nem ítéli ezt el. Nem szídja, nem dorgálja meg, hogy te keresztelő János, hát aztán te igazán tudhatnád. Hát te felismerted a hangomat, felismerted a fiamat, vagy ugye Krisztus mondta, te felismertél engem, felismertél, mint a világ megváltóját, felismerted a tisztaságot, annyi minden van, amit felismertél, és mégis itt tartasz. És nem tudom, hogy hány kéz maradna most úgy lent, ha megkérdezném, hogy kiben nem erült volna már fel az a kérdés, hogy hát, az Isten ezt most miért? Ugye? Ezt most miért? Miért vagyok egyedül? Miért vagyok beteg? Miért engedte meg az Isten, ha szeret? És itt a szolgájáról van szó. Valakiről, aki követségben volt, és aki az útját készítette, nem akárkiről van szó. Nem tudom, hogy végig gondoltátok-e. Akiről jövendőlések hangoztak el, hogy Krisztus előtt utat készít. És mégis az életében Krisztus megengedi a börtönt, aztán később megengedi az életében a halált. És ott a börtönében, amikor a tanítványai is azzal ostromolják, hogy tényleg ez a Krisztus az, aki majd megszabadít minket. Egyrészt Keresztelő János nem értette Krisztus országának természetét. Nem értette, hogy miért nem foglalja el Dávid trónját, de azt sem értette, hogy miért nem szabadítja meg őt a börtönből. És ott a börtön mélyéből küld két tanítványt, hogy kérdezzék meg. És Krisztusnak, látjátok, mi volt a válasza? Leültette ezeket az embereket, ezt a két tanítványt, és ezek a tanítványok figyelték, hogy ő mit csinál. Hogy értsék meg, hogy az Isten országa miben áll. Hogy az Isten országa és Krisztus munkája a szenvedőkért van, a nyomorgókért van, de azokért is, akik nem értik őt, és boldog, aki nem botránkozik meg benne. Boldog, aki nem fordul vele szembe akkor, amikor nem érti őt. Boldog, aki kitart. És ennek volt egy jutalma, remélhetem, hogy visszatérek így a végén, mert Krisztus utána Keresztelő Jánosra irányítja a hallgatóság figyelmét, és ezt a szakaszt nem olvastam el a Szentírásból, és azt mondja, hogy nem született az asszonyoktól nagyobb, mint Keresztelő János. Jelezni akarta, hogy nincs elfelejtve egyetlen egy hívő sem, még ha látszólag úgy tűnik, hogy nincs az imáira válasz. Akkor sem feledte el Krisztus őt, hanem tudta, hogy ki ő és hol van. Szeretnék más példákat is elétek tárni a mai alkalommal, amikor ugyanúgy felmerülhetett emberekben a kérdés, hogy hol van az Isten most? Hol van az Isten? És nekik is ugyanúgy hangzik ez a kijelentés, hogy boldog, aki bennem nem botránkozik meg ekkor sem, mert hitben maradni, amikor nem értjük Istent, az a nagy dolog. Az a nagy dolog. Amikor úgy tűnik, hogy nem kaptuk meg, amit szerettünk volna. A következő jól ismert történet, hiszen ezek ismert történetek, vagy élethelyzetek, a következő példám Illésnek a példája lehetne, és lesz is, csak röviden szeretnék kitérni rá. Illés, amikor sokat fáradozott, hogy visszaállítsa a helyes Isten ismeretet, ugye a zsidó nép környezetében, akkor azt tapasztalta, és ugye meg is teszi a lépéseket, ott a Kármel hegyén megöli a Bál profétáit. Azt gondolta, hogy majd az Isten népe, a zsidó nép úgy megtér, van rá így nagyon valami nagy válasz, valami nagy reakció lesz. Erre mi történik? Jézabel azt mondja, hogy meg kell őt ölni. És akkor elkezd menekülni. És elkezd azon gondolkodni, hogy mi értelme volt az egésznek, az ő szolgálatának, a munkájának. És tudjátok, hogy az Isten megkeresi őt. Nem dorgálja, nem bántja. Nem mondja ugyanígy ki, mint ahogy Krisztus üzente Keresztelő Jánosnak, de megkérdezi tőle, hogy mit csinálsz itt. Megeteti, megitatja, azt mondja, hogy aludjon, és menj el ezzel a te erőddel 40 napig. 40 napig megy majd Illés. Nem hagyta magára fáradt, csüggett szolgáját, nem halt meg Jézabel. Ugye? Jézabel még utána egy ideig élt. Még üldözte az Isten hívőket. De Illés erőt kapott. Hogy az Isten megkeresi őt akkor, amikor szomorúságában van, amikor bánatában van, amikor éhes, amikor fáradt, nincs elhagyatva. És kap erőt, kap bíztatást. Én nem tudom, hogy mi mit gondoltunk volna, és ezeket a példákat már többször említettem úgy előttetek, ha mi akkor éltünk volna, amikor Manassé király uralkodott. Járó több helyen, és beszélgetek az emberekkel, és nagyon sok panasz van most a szegénység miatt, a politikai helyzet miatt, és úgy panaszkodnak az emberek, így nem jó, úgy nem jó, ez volt jó, meg az volt jó, és akkor mindenkinek van valami, ami hogy nem tetszik, és lehet, hogy jogosan is. De nem tudom,
Egyikünk se jött Manassé uralma alatt. Patakokban folyt a hívőknek a vére. Nem egy évig, nem két évig, nem négy évig, vagy nyolc, 50-55 esztendeig. Más királyt az Isten már 3 hónap alatt letett a trónról, 2 hónap alatt. De ezt a Manassét 55 évig őrizte a trónon. Hát nem tudom, hogy ha akkor éltem volna, nem zúgtam, buktam volna, hogy micsoda uralom ez, hol az Isten? Na hol az Isten ilyenkor? És gondoljátok el, milyen várakozással volt tele a nép Ezékiás után? A reform király volt. És akkor születik a fia, gondolta az ember, hogy majd ez jobb lesz. Majd halad, fejlődés lesz, majd tovább viszi a fia ezeket a reformügyeket. Erre jön, és egy istentelen király. Egy istentelen király. Tehát Akhábhoz mérik, és sőt, és telnek az évek, és gondoljátok el, hogy felhangoznak az imádságok az első évben, a másodikban, lehet, hogy még a 10., a 20., nem tudom, hány imádság hangzott fel az 50. És biztos hallottátok azt is, hogy zsidó hagyomány szerint ő az, aki ketté fűrészelteti Ésaiás prófétát egy fában. És egyszer megbetegszik, és felkönyörög az Istenhez, és megtér Manassé ennyi idő után. Minden bizonnyal az 50 év alatt nagyon sok hívő tette fel a kérdést, hogy hol van ilyenkor az Isten. És mindig felteszi ma is az ember, és sokszor hibáztatjuk az Istent azért, amit mi csináltunk. Nem? Döntünk rosszul egy kapcsolatban, döntünk rosszul egy anyagi vállalkozásban, döntünk rosszul akármiben egy munkahelyben, figyelmeztetnek, de mi döntünk, és aztán pedig ráhárítjuk az Istenre. Ha az Isten, akkor tönkretesszük a világunkat, és akkor ott van, hogy de hát ha az Isten. Az elmúlt napokban, tudjátok, mondtam nektek, hogy kisbaba van a családban, és hát együtt lakunk. Most már egy fővel kevesebb, mert a macskát a húgomék elvitték. Tehát baba sírt, és tudjátok, éjszaka ülünk éjfélkor az ágy szélén, mind a hárman, anyukám, vagy most beszorultunk egy szobába, ők az ágyon feküdtek, én ültem az ágy szélén, és mondtam, Istenem, hát mondom, vedd el, meg nagyon görcsöl a baba pocakja, és nagyon fáj neki, és nagyon sír, de annyira sír, hogy ilyet én még nem is hallottam. És nem egy percig, nem 2 percig, nem 10 percig, nem lehet megnyugtatni, mert próbálkozunk is. Ott voltam az ágyban, mondtam, Istenem, hadd vállaljam át, hát fájjon inkább nekem, kezdtem ilyen enyhébben. Aztán teltek a napok, az éjszakák, egyre fáradtabb voltam, és mondtam, Istenem, ha létezel, akkor most nem, ne sírjon a baba. És egy kicsit úgy perbe kerültem a Jóistennel, mondtam, nem magamért könyörgök, nem a világért, csak ezért a kis babáért. Megteheted. Egy szavadba kerül. Bármit megtehetsz, csak egy szavadba kerül. De a baba nem nyugodott meg. Jött a reggel, jött a nap, fényes órája, és úgy elszégyeltem magam. Így megharagudni az Úrra. És mondtam neki, ne haragudj, Istenem, nem tudok sokáig haragba lenni veled. Te tudod. És ezek kis dolgok csak. Manasséhoz, Illéshez képest, vagy akár a keresztelő Jánoshoz képest, akit az igazságért, az igaz ügy miatt, az Isten szolgálata miatt bevetnek egy sötét börtönbe, és Krisztus nem megy, hogy kiszabadítsa. Megtehette volna. Megteheti az Isten, hogy ne zuhanjanak le a repülőgépek. Megteheti az Isten, hogy útját állja az embernek bármiben, de valamiért nem teszi. És szeretném, ha nem felejtenénk el, hogy boldog ember az, aki ekkor nem botránkozik meg az Istenben, amikor próbára van téve a hite. Amikor el tudja szégyelni magát, hogy haragudtam rád, Uram, azért, amiért nem is kellett volna. Mert te jobban tudod. Te látod. És nagyon szép, végén szeretnék pár bíztató Biblia verset is ezzel kapcsolatban felidézni előttetek. De azt értettem meg, hogy az Isten mindent az üdvösségünk érdekében enged meg, és tesz. Nem ilyen rövid távokon gondolkodik. Nem egy mában, csak egy holnapban, meg 5 évben, meg lehet nem is csak 100 évben, egy örökké valóságban. És ezért hangzik ez az üzenet, hogy boldog, aki bennem nem botránkozik meg. Boldog, aki hitben marad, amikor nem érti Istent. Tovább folytatnám a történeteket. Mi van Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval? Három héber ifjú. Oda kerülnek a fogságba, a babiloni fogságba, és kiállnak hitük mellett. És egyszer csak ott van, hogy le kell borulni egy arany szobor előtt. És hitük nem engedi. Király először kérleli, hogy hát, ha valami félreértés van. Hát, ha meg lehet nyerni őket. És biztos lelkükben benne volt az, hogy hát, tudjuk már le, az Úr úgy is megérti. Lehajoltam, megérti az Isten. Hadd tudjam le, ne álljak ott. Most gondoljátok el, milyen lehetett. Az is kicsit furcsa, hogyha itt most valaki, feláll egy valaki ebben a kicsi kis tömegben, úgymond, vagy gyülekezetben, és kimegy, mindenki elkezdi nézni. Amikor elmondta egy fiatal lány, hogy Zugligetben sétált le a lépcsőn, és majdnem elesett, mert cipős sarka beakadt a lépcsőbe, és minden szem rám irányult, és olyan kellemetlenül érezte magát, csak le akart egyből ülni. Mondjátok-e, három ember, és több ezres sokaság is. Mindenki lehajol, ők állnak. Biztos gondoltál volna, hogy hát uram, most olyan ciki, már arra ugyatok kifejezésért. Olyan kellemetlen ez, meg hát úgy is megérted, most minek ez a fölösleges kör? Nem, azt mondták, hogy nem. És akkor király elkezd velük beszélgetni, hogy mégis talán, hogy megnyerje, akkor emlékeztek, hogy mit mond ez a három héber ifjú? Amikor a tüzes kemencével vannak fenyegetve? Jó, jó, ha már a szép szóra nem hallgattatok, akkor jön a tüzes kemence. Ugye mindig így indul, hogy először jön a kedves megnyerés, ha nem, akkor jön a fenyegetés. És akkor azt mondják a fiatalok, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket. De, hogy folytatja? De ha nem tenné is. Ugye? Itt van ez a nagyon nagy dolog, hogy meg tud. Nem volt kétségük benne. De lehet, hogy nem teszi. Lehet, hogy nem fogja megtenni. Akkor is legyen tudtod, drága király, hogy mi nem borulunk le. Nem adjuk meg magunkat. Nem adjuk meg magunkat ennek a csapdának, ennek a kísértésnek, és az életben nagyon sok oldalról vagyunk itt támadva. Ugye a mi Istenünk megteheti, de ha nem teszi, akkor mi van? Akkor kik vagyunk? Akkor mit csinálunk? Ezek a fiatalok nem adták meg magukat. Sem annak, hogy ki mit gondol róluk, sem a haláltól való félelemnek, sem a jövő várásának, semminek nem adták meg magukat, hanem azt mondták, hogy mi akkor is. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Ez válasz arra, amit Krisztus ugye jóval később mond el, egy szolgájának, egy sokat dolgozott szolgájának, hogy te látod, hogy én mi vagy, mit csinálok. De az a boldog ember, aki bennem nem botránkozik meg, aki mellettem dönt akkor is, amikor én nem megyek utána. Nem gyógyítom meg, nem szabadítom meg. És ehhez kapcsolódik a történet, a Márta, Mária és ugye Lázár története is. Gondoljátok el, milyen lehetett ennek a két nőtestvérnek, lánytestvérnek, akkor üzennek a szeretett mesternek, hogy akit te szeretsz, beteg. Semmi sürgetés. Nem, hogy gyere már, légy szíves, tedd meg. Akit te szeretsz, beteg. És gondoljátok el, hogy nekik nem volt kétségük afelől, hogy Krisztus jön, és meggyógyítja, és Lázár nem fog meghalni. De nem jött meg Krisztus. Nem érkezett meg időre. Nem, hogy nem érkezett meg a betegség ideje alatt, hanem késlekedett. És akkor érkezett meg, amikor már 4 napos halott volt. 4 napos halott volt. Mi játszódhatott le ezekben a testvérekben? Mi játszódhatott le ebben a két lány testvérben, hogy hol van Isten, hol van Krisztus ilyenkor? Aki annyi ember gyógyított, meg annyi csodát tett, és a barátját, aki tényleg szeret, hát így is üzentek, akit te szeretsz, beteg, nem jött meg gyógyítani. hány kérdés merülhetett fel bennük? Mikor megérkezik Krisztus, egyből neki is esnek, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérünk. Ugye? És Krisztus nekik is mond valamit. Vagy aki hisz, ugye? Aki hisz. És feltámad a te testvéred. Persze, tudom, feltámad az utolsó napon, mondják. De nem. Lázár akkor. És nem minden eset végződik így, de amikor egyre több megpróbáló helyzetbe fogunk kerülni az életben, egyre többször lesz a hitünk megpróbálva, testvéreim, kedves gyülekezet, akkor szeretném, ha sose felejtenénk el Krisztusnak ezt az üzenetét, nem csak Keresztelő Jánoshoz, hanem a mi szívünkhöz is, hogy gondoljuk végig a munkáját. De nem ez volt az első üzenete neki, hogy boldog, aki bennem nem botránkozik meg, hanem először ezek a tanítványok nézték Krisztus tetteit. Végig kellett gondolniuk, hogy tényleg mit tesz Isten. És csak utána üzent. Én azt szeretném a magam szívére is helyezni, és ti szívetekre is, hogy gondoljuk végig az Isten tetteit az eddigi életünkben. Magunkra hagyott-e. És amikor nem értjük, mi miért történik, akkor hitben tegyük le a kezébe, hogy jól trendelt, hogy jól végzett, hogy minden az üdvösségünket munkálja. És ebben a hitpróbában akkor győztesek lehetünk. És a bibliai példák sorát Pál apostollal szeretném befejezni, Pál apostol életéből olvasnék is. Gondoljátok el, hogy méltán várhatta ő is, hogy majd mentve lesz a bajoktól. Hát mentve volt? Elkerülték a bajok Pál apostolt? Ugye nem kerülték el a bajok? Pedig azért nagy szolgálatot végzett. És a korintusiakhoz írt második levél 11. és 12. fejezetei különleges módon tárják elénk, hogy mi mindenbe kellett ennek az apostolnak belekerülnie. És aztán nézzük meg, hogy erre milyen választ is adott. Egy kicsit hosszabb szakasz szeretnék idézni, de korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetéből olvasnám a 22. verstől a 33. verséig, aztán pedig a 12. fejezetnek az első 10 versét. Tehát a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetéből a 22. verstől. Héberek ők? Én is. Izraelitáké? Én is. Ábrahám magvaé? Én is. Krisztus szolgáé? Balgatagul szólok én még inkább. Több fáradtság, több veresség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. Milyen feljegyzés ez, nem? Tehát 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységbe töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklatatásom, az összes gyülekezetek gondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék. Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Ha dicseked, nem kell az én gyengeségemmel dicsekszem. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. Damaszkuszban Aretász király helytartója őrizte a damaszkusziak városát, akarván engem megfogni, és az ablakon át kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. Tudjátok, amikor olvasom ezt a szakaszt, már nem először olvasom, és ti sem először halljátok, akkor mindig azon gondolkodom, hogy ezt megjegyezni is sok volt. Nem? Hogy mennyiféle baj hirtelen. Jó, megostoroztatni, nem volt könnyű elhordozni. 3-szor megostoroztak, aztán megkövezték, hajótörés szenvedett, tehát veszedelemben minden felé, aztán még az ablakon is le kellett őt egy kosárban engedni. És nem hallom, hogy Pál apostol reklamált volna. Hogy Uram, hát ha te elhívtál, legalább megmenthettél volna attól az ötször kaptam 40-et egy ilyen témától. Vagy valamitől. Tehát úgy, nem tudom, értitek, hogy mi hol állnánk ebben? Jó, hát megveszőznek egyszer, kétszer. És aztán még megostoroznak. Jó, hát de még meg is kövezték. És akkor olyan érdekes, elkezdik siratni, és erre kibújik a kövek alól, és bemegy a városba, ahol megkövezték. De volt valami, ez úgy tűnik nem fogott ki rajta. De volt valami, ami több aggodalmat okozott neki. És a következő szakasz, ami nekünk ehhez képest olyan parányinak tűnik, az neki nagyobb fejtörést okozott. És a 12. fejezetnek az első versétől így olvasom a szakaszt. A dicsekvés azonban nem használ nékem, rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik jégig. És nem tudom, hogy az ember, ha testben én, ha testen kívülé, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott, és bocsánat is tudom, elragadott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor kanyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, hogy fejeződik be, akkor vagyok erős. Ugye? Nem olvassuk, hogy háromszor könyörgött volna, hogy az Isten őrizze meg valakinek a kezétől. De háromszor könyörgött egy testi probléma miatt, hogy gyógyuljon meg. Több mint valószínű ez a szem betegsége lehetett, és az Istentől háromszor ugyanazt a választ kapta, hogy elég néked az én kegyelmem, és utána mit tesz hozzá? Nagy örömest dicsekszem ezután. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben. Milyen nagy kijelentés ez, nem? Hogy hitben maradni, mikor nem értem, hogy miért tette meg az Isten, boldognak lenni, illetve az Istenben maradni, és nem megbotránkozni, amikor nem a kedvem szerint történnek a dolgok. És hozzáteszem azt, amit Pál apostol így élt meg, hogy annak okáért gyönyörködöm, vagy gyönyörködni az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És az Isten tudja ezt. És azért enged meg sokszor ilyen nehézségeket. Egy rövid történetet engedjetek meg. Nemrégen találtam rá erre a kis szakaszra, és ezt mutatja be, hogy a jó Isten szóval miért hallgat. Egy fiatal embernek a megtéréséről szól ez a rövid kis leírás, és ennek a körülményeiről. A külföldi evangelizátor sátorához nem találtak megfelelő helyet, így egy zsákutca végén állítottak fel egy emelvényt, ott tartották meg az előadásokat Bulgária, egy romák lakta településén. A nyitó estén minden széksor megtelt, sőt, még a környező házak erkélyeire és a háztetőkre is kiültek, akiket érdekelt a Jézus megváltásáról szóló tanítás, körülbelül 5000 fős hallgatóság száma nem csökkent az 5 hetes előadás sorozat alatt. Végül több százan keresztelkedtek meg, köztük volt Iván is. Iván 21 éves volt, amikor döntött Krisztus mellett, de döntése azonban inkább múló fellángolás volt, életét nem változtatta meg Krisztus kegyelme. A későbbiekben eltért Istentől. Amikor Iván rádöbbent, hogy élete rossz irányba halad, imádkozni kezdett, de semmi változás nem történt. Szombatonként néha a gyülekezetbe is elment, de akkor sem történt semmi. Egy nap hangosan felkiáltott, Uram, hallasz engem? Törődsz vele, hogy mi van velem? Aznap éjjel Iván Éjjel, aznap éjjel Iván álmot látott, álmában Isten szólt hozzám. Keresd meg a keresztségi emléklapodat a fiókban, és olvasd el a ráírt Biblia verset. Iván másnap reggel megtalálta az emléklapot, épp ott, ahol álmában látta, elolvasta a verset. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Csodálkozott, hogy Isten már évekkel korábban tudta, melyik versre lesz ekkor szüksége. Újból döntött Jézus mellett, és azért is imádkozott, hogy ne váljon ismét közömbössé. Attól kezdve rendszeresen olvasta a Bibliát. Iván hálás, hogy felkereste egy lelkész, aki Krisztus útjára tanította. Iván Kirillov a több mint 1000 fős gyülekezet tagja Bulgáriában jelenleg. Ugye itt van a kérdés. Uram, hallasz engem? Törődsz vele, hogy mi van velem? Törődött Isten? Törődött. Több ilyen történetet is hoztam nektek, nem tudom mindegyiket felolvasni, mert ugye az időnk eljárt. Szeretnék még egy példát felidézni Ellen White életéből ezúttal. És akiket érdekel délután még ebből a könyvből, az említett, általam említett könyvből, amikor nem értjük Istent, egy bíztató ima meghallgatásról is szeretnék majd beszámolni így nektek, amiben biztos nektek is volt már többször tapasztalatotok. Nem csak bibliai személyek életében, és nem csak a mi személyünk életében, hanem általunk nagyra becsült, ugye szerzőnk, Isten szolgáljának az életében is sok megpróbáltatás volt, és az Ausztráliában töltött szolgálati ideje alatt Ellen White nagyon megbetegedett, és benne is felmerültek hasonló kérdések. És ezeket szeretném így megosztani, és a ráadott válaszát veletek, zárásként pedig egy néhány biblia verset is, és ezzel fejeznénk be a mai délelőttöt. Hol van Isten olyankor, amikor szükségem van rám kérdéssel? Egy cikk jelent meg ezzel az időszakkal kapcsolatban, az Adventista Világ című folyóiratban, így az Ellen White életéből, Ellen White küzdelmei a fájdalommal. És ebből szeretnék egy pár gondolatot felidézni előttetek. 1892-ben, röviddel Ausztráliába érkezése után Ellen White folytatta a Krisztus életéről szóló nagyobb lélegzetű munkáját. Július 14-én a következőket jegyezte fel a naplójába. Jelenleg Krisztus életéről írok. Tudom, hogy az ellenség minden erejével hátráltatni fog engem, de én Jézusba kapaszkodom, mert ő az én bizodalmam. A világ túlsó végén töltött időszak kezdetén hosszantartó súlyos testi fájdalmakkal kellett megbirkóznia. A fájdalom és a betegség elmúlt 4 hónapja alatt szüntelenül könyörögtem az Úr segítségéért. Iszonyú fájdalmai voltak. Úgy éreztem, mintha a testemet valami össze akarná zúzni, alig tudtam mozgatni a végtagjaimat, azt sem tudtam, hol vagyok. Tovább így folytatja. A múlt éjjel szinte egyáltalán nem aludtam. Az éjszaka lassan és gyötrelmesen telt, folytatja a beszámolót. 00:30-tól 02:30-ig ébren feküdtem, és az idegek fájdalma annyira gyötört, hogy egyáltalán nem tudtam pihenni. Ismét egy részlet. Múlt éjjel azon tépelődtem, vajon mit tehetnék sajgó idegeimért és izmaimért. Hasonlóan nehéz időszakok elkerülhetetlenül megzavarják az embert, és kérdéseket vetnek fel, ami alól Ellen White sem volt kivétel. Nem értem, miért kell itt feküdnöm erőtelenül ahhoz, hogy az Úrért munkálkodjam. Ugye? Nagy kérdés. Nem értem, miért kell itt feküdnöm erőtelenül ahhoz, hogy az Úrért munkálkodjam. Azt reméltem, hogy fogságomból azonnal szabadulok, mert az én korlátolt véleményem szerint Isten csak akkor lehetett volna dicsőíteni, ekkor lehetett volna megdicsőíteni. Türelmetlenül várom, hogy népünk elé tárhassam az Úrtól kapott üzenetet, Krisztus saját tulajdonává tett bennünket, és felbecsülhetetlen nagy árat fizetett értünk. Amikor a gyógyulásomért elmondott buzgó imádságomat, úgy tűnik, nem válaszolja meg az Úr, lelkem szinte elhal a bensőmben. Amikor utolért a csapás, ami miatt már hónapok óta szenvedek, igen meglepődtem, hogy imámra válaszol, nem vette el tőlem Isten. Nem én érdekes. Igen, meglepődtem, hogy Isten nem vette el tőlem az imámra való válaszul. Figyeljétek meg tovább, hogy írja ez a cikk. Napló jegyzeteit, leveleit és kéziratait tanulmányozó azon tűnődtem, hogy vajon hol van Isten, amikor valakinek szüksége van rá. Hogyan küzdjön meg az ember a rámért csapásokkal? Személyes küzdelmei során Ellen White a Biblia ígéretébe kapaszkodott, különösen sokat elmélkedett, hogy az általam is említett Lázár történetén. És egy rövid pár gondolat még. Mindenki számára, aki Isten vezető kezének érintésére vágyik, a legmélyebb csüggedés órájában van a legközelebb az isteni segítség, mondja. Nem keseredtem el, és nem aggodalmaskodtam, jó a kedvem, és Istenben reménykedem, hiszem, hogy erőt fog adni nekem. Nem kerülnek el a próbák és a kísértések, mégis érzem, Isten képes megtartani engem. Vigaszt nyújt a tudat, hogy bár szüntelen gyötör a fájdalom, nem hagyott el. Belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó, hogy kárt okozzon nekem. Figyeltétek? Belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó, hogy kárt okozzon nekem. Helyre fogja állítani az egészségemet. Azért is dicsérem őt a szentek gyülekezetében, elhatároztam, hogy nem fogom táplálni a reménytelenség és a lehangoltság érzését. A betegség és a fájdalom talán próbára teszi türelmünket és hitünket, de a világegyetem jelenlétének ragyogása velünk van, és énünket Jézus mögé kell rejtenünk. Bátorítsd a gyülekezetet, írja. Szenvedésem első néhány hete óta nincs kétségem afelől, hogy kötelességem volt eljönni erre a távoli földrészre, azonban ennél is fontosabb, hogy bizonyosságom a mennyei atya szenvedésemmel kapcsolatos tervével kapcsolatban igen megerősödött. Most ugyan nem érthetem Isten minden szándékát, azonban megbizonyosodtam arról, hogy az engemért csapások tervének részét képezték. Elégedett és nyugodt vagyok e tekintetben. És még egy utolsó gondolat. Időnként, amikor elviselhetetlennek tűnt a fájdalom, amikor aludni sem tudtam, hitte Jézusra tekintettem, és jelenléte velem volt. A sötétség minden árnya elvonult, a szoba teljesen megtelt Isten mennyei jelenlétének fényével. Ellen White erős lelki szilárdsága bátorítsa szeretett egyházát, hogy Istenbe vetett tökéletes hittel és bizalommal szálljon szembe az élet megpróbáltatásaival. Belé fektettem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó, hogy kárt okozzon nékem, mondja. Milyen nagy szavak ezek. És ajánlom figyelmetekbe ezt a könyvet is, hogy Ellen White mindennapjai, hiszen ezzel a szakasszal kapcsolatban, tehát ezzel az életszakasszal kapcsolatban még egy fontos dolgot tesz, kijelentést tesz, amikor azt írja itt, hogy amikor először találtam magam a tehetetlenség állapotában, írja Kellognak, mélységesen sajnáltam, hogy átkeltem a nagy vizeken. Miért nem vagyok Amerikában? Miért utaztam olyan nagy költséggel ebből az országba? Újra és újra bele tudtam volna temetni arcomat a takaróimba, és jó nagyot kiáltani, de nem sokáig engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. Ugye? Nem sokáig engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. Azt mondtam magamnak, Ellen White, mit értesz ezen? Hát nem azért jöttél Ausztráliába, mert úgy érezted, hogy kötelességed oda menni, ahol a konferencia szerint a legjobb lesz számodra? Nem ez volt eddig is a gyakorlatod? De igen, válaszoltam magamnak. Akkor miért érzed magad majdnem elhagyatottnak és csüggetnek? Hát nem az ellenség munkája ez? Amilyen gyorsan csak tudtam, letöröltem könnyeimet, és így szóltam, elég. Nem nézem többi a sötét oldalt, élve vagy halva, de arra szentelem magam, hogy néki adjam szívemet, aki meghalt értem. Aztán elhittem, hogy az Úr mindent jól intéz majd, és a tehetetlenségem 8 hónapja alatt sem a reményvesztettség, sem a csüggedés nem vett rajtam erőt. Elég, azt mondja. Nem engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. És egy nagyon kedves gondolatot még tennék hozzá. Ellen White életese könnyen indult, hiszen gyerekkorában volt egy balesete, megdobták egy kővel, eltorzította az arcát. És egy róla szóló ilyen beszámoló leírja, hogy hát nem éppen egy szép hölgy volt, egy eltorzult arcú, és mégis a róla szóló beszámolóban ezt olvashatjuk, és ő is feltehette volna a kérdést, mert ugye apró dolgok miatt is feltesszük az Istennek a kérdést, hogy miért vagyunk olyan magasak, soványak, nem soványak, szóval miért olyan a testi felépítettségünk, és azt írja róla egy beszámoló, hogy Meglehetősen zömök felépítésű, de nem nagyon túlsúlyos. Vonásai kerekek és teltek haja sötét mindig középen választja el, és egyszerűen hátrafésülő hátul egy fonott konyba. Mindig egyenesen a szemedbe nézett, ha csak éppen nem olvasott. Edward szerint Ellen White nem volt sem szép, sem csúnya, de neki volt a legszebb mosolya, amely folyton felragyogott az arcán, és nagyon szépítette őt. Szemei nagyok voltak, és még nagyobbra tágultak, ha komoly vagy izgatott volt, de amikor nevetett, akkor összeszűkültek. Hangja kellemes volt, és hatalmasan meggyőző erejű. Ugye nem volt sem szép, sem csúnya, de neki volt a legszebb mosolya, amely folyton felragyogott az arcán, és nagyon szépé tette őt. Hát, sokféleképpen lehetünk szépek, és sokféle dolgot enged meg az Isten az életünkben, de ne felejtsük el, boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Hitben maradni, amikor nem értjük Istent, ez a magaslat. És tudjátok, az üdvözülendőkkel kapcsolatban mit olvasunk, hogy kik vannak az Isten trónjánál? Akik megtartják az Isten parancsolatait is, és a Jézus hitét. Nem csak olyan hitet, mint Krisztusban volt, hanem a Krisztusban való mind végig tartó hitet, akármi történjék. És zárásként szeretném felidézni Ésaiás próféta 55. fejezetének a 8.-9. versét, és Jeremiás próféta 29. fejezetéből a 11-től a 14. verseket. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a te útaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És Jeremiás próféta 29. fejezetének a 11. versét olvasom még a következő szakaszt. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és minden a helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, mert teljes szívetekből kerestek engem. És mi az Isten gondolata? Amelyeket gondol felőlünk békességnek, és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjon nékünk. Mindig a vég az érdekes. A kívánatos vég. És bár keresztelő János nem szabadult meg a börtönből, hogy a történetet ismerjük, és ahogy a bevezetőben is említettem, de Krisztus sem feledkezett róla el, hanem bemutatta őt, és azt mondta, hogy nem született nagyobb. Nem feledkezik el senkiről sem, ha úgy tűnik, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy várnánk. Ha ott maradunk a börtönünkben, ott maradunk a betegségünkben, a csúnyaságunkban, a nehéz családi környezetben, hogyha anyagi szükségleteinkben, de azt várja, hogy hitben maradjunk. Mert kívánatos véget akar adni nekünk, mindnyájunknak. Mert boldog ez az ember, csak boldog, ekkor lehet. Akkor találhatja meg a nyugalmát, ha az Istenben mindvégig megmarad. Hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten megajándékozza őt örömmel és békességgel. És én kívánom ezt mindnyájunknak, mert ez az Isten ígérete. És kívánom, hogy beteljesedjen kinek-kinek az életében. Nem tudom mindnyájatok küzdelmét, sokakét tudom, de mindnyájatokét nem. De kívánom, hogy az Úr kellő időben küldjen mindig azt a bátorítást, ezt az üzenetet, mint ahogy keresztelő Jánosnak is küldte, és mi tudjunk rá figyelni, és tudjunk megnyugodni benne, mindnyájan. Legyünk akár fiatalok, legyünk akár idősek. Segítsen ebben a mindenható az ő kegyelméből. Amen. Gondviselő jó atyánk, szerető Istenünk,
Hálás szívvel hajtunk térdet és fejet előtted, hogy megköszönjük, hogy mindez idáig megtartottál minket, és köszönjük a sok ígéretet, bíztatást. Köszönjük, nem hagysz magunkra a bánatunkban, szomorúságunkban, kérdéseinkben. Ha nem értünk téged, akkor is azzal bíztatsz, hogy maradjunk melletted. Segíts, hogy ez így történjen. Segíts, hogy hitünk erősödjön te benned, és majd ott lehessünk az üdvözültek sokaságában mindnyájan, mert kitartottunk a próbákban, Urunk Istenünk. Köszönjük szépen, hogy bíztatsz az énekben, köszönjük, hogy bíztatsz az igében, és köszönjük, hogy egymás által is bíztatsz mindnyájunkat. Te tudod, kinek milyen kérdései vannak most, Urunk Istenünk. Te válaszold meg, és hát, hogy nyitottak is legyünk a válaszokra, befogadjuk, figyeljünk rád, engedjünk neked. Kérünk, könyörülj rajtunk, és gyógyíts meg minket. Krisztus Urunk szent nevében. Amen.